dicsőséged végtelen, Atyám nagy Isten, elhalt a mélyben az eget fölül, így magad ment, hogy a múló időben, ki voltál az nagy
Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Amen. Kegyelem, irgalmasság, békesség adassék nékünk bőségesen Krisztusnak, ami Urunknak megismerésében. Övé a dicsőség és a hatalom most és az örökké valóságban. Amen. 119. Zsoltár első versét énekeljük fennállva, az oly emberek nyilván boldogok. 119-es Zsoltár első verse. Foglaljunk helyet. Helyünkön ülve 561-es számú dicséretünket énekeljük. Szent vagy örökké, Atya Úristen. Énekeljük ennek az éneknek mind a 4 versét. Mi segítségünk az Úrtól van, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Szentírásból, református bibliaolvasó kalauzunk szerint mai Zsoltár olvasmányt olvasom, ez a 15. Zsoltár, mely így szól. Dávid Zsoltára. Uram, ki lehet sátradnak vendége? kitartózkodhat szent hegyeden. Az, aki fedhetetlenül él, törekszik az igazságra, és szíve szerint igazat szól. Nyelvével nem rágalmaz, nem tesz rosszat fele barátjával, és nem hoz gyalázatot rokonára. Megvetéssel néz az alávalókra, de tiszteli azokat, akik az Urat félik. Esküjét nem vonja vissza, ha kárt vall is. Nem adja pénzét uzsorára, és nem hagyja magát megvesztegetni az ártatlan rovására. Aki ezeket teszi, nem tántorodik meg soha. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei, édes atyánk, köszönjük szépen, hogy mi a te sátradnak, templomodnak, országodnak, vendégei, lakói lehetünk. Köszönjük, hogy így lehetünk itt az Isten tiszteleten. Köszönjük, hogy bejöhettünk, hogy fölébredtünk ma reggel, és ott volt a készség a szívünkben, hogy itt kell lennünk. És eljöhettünk, és itt vagyunk. Te ismered a mi szívünket, tudsz mindent, szentséget és igazságot, és tudsz minden eltévejedést, törtséget is. De te vagy az Úr, a győzelmes, az irgalmas, aki tudod, hogy mi nekünk szükségünk van rád. Kérünk így ma is, jöjj közel hozzánk. Gyógyíts, tisztíts, vigasztalj, igazgass gondolatainkat. Ha kell, hív bűnbánatra, megtérésre, adj feloldozást, megújulást, vezetést. Kérünk téged, jöjj, és áld meg bennünket így. Ma is. Amen. Az igének hallgatására készülve a 798-as számú dicséretünket fogjuk énekelni. Annak mind a három versét, hűséged végtelen, Atyám nagy Isten. A gyermekek most mehetnek gyermekisten tiszteletre. Pál apostol misszió útjaival fognak foglalkozni. Jó utazást! Pedig énekeljük hűséget végtelen.
Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, elhalt a véves az eget körül. Én mondom, nem tud a múló időben, ki voltál. Thank you.
Isten igéje, testvéreim, olvasom Lukács evangéliumának 9. fejezetéből a 18-tól 22-ig terjedő verseket, mai új szövetségi napi igeszakaszunkat. Történt, hogy amikor egyszer magában imádkozott, és csak a tanítványok voltak vele, megkérdezte tőlük, kinek mond engem a sokaság? Ők így válaszoltak. Keresztelő Jánosnak. De némelyek Illésnek, némelyek pedig azt mondják, hogy a régiek közül támad fel valamelyik próféta. Ő ekkor így szólt hozzájuk. Hát ti kinek mondatok engem? Péter így felelt, az Isten Krisztusának. Jézus ekkor rájuk parancsolt, hogy ezt senkinek se mondják el. Majd azt mondta, hogy az ember fiának sokat kell szenvednie, el kell vettetnie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Ezt a záróverset szeretném kiemelni. Jézus ezt mondja, az ember fiának sokat kell szenvednie, el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól és írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Amen. Egy alkalommal, mikor még úgy ismerkedtem az Ószövetséggel, az egyik régi történeten egy ponton fennakadtam. Amikor Dávid elmegy, hogy ennivalót vigyen a testvéreinek, a három idős bátyjának, akik ott állnak harcra készen, hogy megküzdjünk a filiszteusokkal, viszi nekik az ennivalót, a parancsnoknak is, a testvéreknek is, amit küldött az édesapja, és hallja, hogy ez a Góliát ott szidalmazza az Isten népét, és mindenki csak, ahogy szokták mondani, behúzza a fülét, farkát, csak sunnyog, senki nem mer kiállni. Hát Dávidban megszólalt az erős ifjú, mi az, hogy senki nem mer vele kiállni, hát én megküzdök. És addig-addig mondogatja itt is, ott is, amott is, még valaki föl nem ragadja, és oda nem viszi a király elő, hogy király, itt ez a fiú, ez hajlandó megküzdeni. És akkor beszélgetnek. Sőt, a király ráadja a páncélját, akkor próbáld föl, és menj vele, és küzdj meg. Azt mondja, nem, mert ezt páncélben én még az életben nem jártam, ebben nem tudok mit csinálni. Elég nekem, viszem magammal a paritjámat, majd veszek föl pár követ a patakból. Kész. És megtörténik a nagy párharc, Góliát meghal, az izraelitek elámulnak, na hát, hihetetlen, na gyerünk, hatalmas győzelmet aratnak. És akkor amin én fönnakadtam, az az, hogy na ezután megint oda kerül Dávid, Saul király elé, és ekkor kérdi meg Saul, hogy ki vagy te tulajdonképpen. Ekkor kérdi meg, azt mondja, hogy kinek a fia vagy. Ugye Izraelben ez az alapgondolkodás, hogy kinek a fia vagy, ugye az a hiteles zsidó család, aki tudja, hogy ki volt az apám, a nagyapám, a dédapám, vissza egészen akár Ábrahámig. Bocsánat. Ott beszélgettek, ki tudja mennyit. Ez a gyerek bevállalja, hogy elmegy, akár meg is hal Istenért és a népért, és ezt nem tudom kicsoda, fogalmam sincs. Nem értettem. Most ennyire fölötte állt Saul király az egésznek, vagy ennyire nem törődött azzal, hogy most egy katonája, és még nem is katonája, ez a gyerek megy meghalni, értünk. Hát ez... És akkor beszéltem egy idős lelkipásztor testvéremmel, és akkor ő segített, és magyarázta, hogy vannak olyan pontok az életben, amikor már találkoztam, de visszakérdek, hogy te ki is vagy valójában? Tehát amikor innen kezdve súlya van, nyomatéka van annak, hogy ki vagy. Eddig is jó, tudtam valamit rólad, rendben, ennyi elég volt. De most van egy pont, van egy történés, egy esemény, vagy csináltál valamit, ahonnan kezdve úgy nagyon akarom tudni, hogy te ki is vagy valójában. Ahol nem elégszem meg egy felületes válasz, hogy hát jöttem, hoztam a fiúknak enni, meg a parancsnak, hogy itt egy sajt, és akkor, ja hát én most megyek, és meg... Nem. Hanem mostantól kezdve Tényleg érdekel. Ki a te apád? Ki a te családod? Honnan jöttél? Mi a múltad? Mi van a te lelkedben valójában? Nos, ebben a mai bibliai történetben egy ilyen helyzetünk van, hogy kicsoda Jézus valójában. És mondanám ugye, hogy hát ezzel nem sok dolgunk van nekünk, itt vagyunk hívő, református keresztény gyülekezet vasárnapról vasárnapra, bibliaolvasó, imádkozó, szolgáló, minden rendben van. Hát jó, néha, igen, ők azt rendet tesszük, de hát nekünk nem kérdés, hogy kicsoda a Krisztus. És akkor itt van ez az ige, ahol Jézus ránk kérdez, hogy akkor ti mit mondatok én rólam, hogy én ki is vagyok? Persze fordított itt a helyzet, mert Jézus maga kérdez ránk, és nem az a kérdés, hogy én ki vagyok, hanem hogy én őt kinek tartom. Én magamban őt hova teszem? Én magamban őt hova értékelem? Hova helyezem az életemben, a gondolkodásomban, az értékrendemben, a viselkedésemben, a hitemben, az életvezetésemben? Hogy nekem ez a Krisztus hol is van? Milyen magas polcon? És ma ezzel kell szembenézünk. Ma erre hív meg bennünket Isten igéje. Még akkor is, ha föl tudom mondani a leckét, persze, hogy föl tudom, és talán ezt a mai felolvasott ige szakaszt is el tudtad volna mondani, nem szó szerint, de olvastad már nem tudom hányszor a Szentírásban, és kívülről tudod. És ma mégis azt mondja, hogy mélyedje bel, és vizsgáld meg a lelkedet, a szívedet, a gondolkodásodat, hogy kicsoda neked Jézus Krisztus. Mert ennek tétje van. Ennek súlya van. Ez perdöntő. Az életedre, az életed dolgaira, az ügyeidre, az ügyeid kimenetelére, és az örök életedre nézve. Az egész szakasz úgy kezdődik, hogy Jézus imádkozik. Ja, így kezdődött 18-as vers, amikor egyszer magában imádkozott. Csak a tanítványok voltak ott. Egy hónappal ezelőtt, január 1-én az volt az igénk. Azt mondja az angyal Zakariásnak, ne félj Zakariás, meghallgatásra talált te könyörgésed. És az imádságról beszéltünk, és mondtam, hogy bár legyen egy ima témád, amit választasz erre az esztendőre, amiért minden nap tudsz imádkozni. Mindegy, saját életedből, a családod, szeretteid, vagy a gyülekezet, vagy a nagyvilág, mindegy, valami, amiért minden nap oda tudsz állni, mindegy, könyörgéssel, hálával, közbenjárással, mindegy. De ami olyan, hogy ott vagyok minden nap vele az Isten előtt. Mert az imádság, az a különleges dolog, amikor teljes mértékben szinte belemélyedek az Isten valóságába. Az imádság az, amikor az Isten iránti imádatomat kifejezem, megélem. Az imádság az, amikor valamiképpen Istennel, mintha egyé lennék, összeolvadnék, amikor a szívemet úgy tárom ki, hogy abban ott van a hála, a magasztalás, mindazért, amit ismerek belőle és kapok tőle, de ott van a könyörgés, vagy a közbeni járás is, azzal a hatalmas bizalommal, hogy tudom, hogy az egyetlen olyan helyre tettem az ügyemet, ahol az meghallgatásra találhat. Itt Jézus úgy imádkozik, mint amikor itt vagyunk a gyülekezetben. Magában imádkozik, a 12 körül, vagy vele, velük. Most nem félrevonul, és majd ott egyedül, hanem úgy egyedül, mint amikor itt Isten tisztelet közben meghajtod a fejed, és elmondod az imádságot. A többiekkel együtt, most nem hallják, mert csöndben. Nem hallják, mert csöndben, de ott imádkozik. Az övéinek a közösségében. Megáll Jézus és imádkozik. És ebből az imádságból tulajdonképpen ebből kijöve teszi fel a kérdését. Nem tudjuk, mi volt az imádság. Hálát adott. Magasztalta az atyát az ő csodálatosságáért. Könyörgött ezért a 12-ért. A küldetésért, a szolgálatért. Nem tudjuk, nem is számít. Ami akkor neki fontos volt. Amiben meg kellett álljon az atyával egyeztetni a dolgait. Amiben ki kellett tárja az atya előtt a szívét. Amiben erőt kellett kérjen a folytatáshoz. Ebben teljes szabadságunk van. De amikor ezzel végez, kérdez, mert talán az imádkozás közben jön a gondolat, jött ez a vezetés, hogy beszélgessenek most erről a tanítványokkal, hogy kicsoda ő. Mert az imádkozásnak van ilyen gyümölcse, hogy imádkozás közben kapok gondolatot, vezetést, útmutatást. Eszembe jut egy-egy ige, elém jön egy-egy történés, egy-egy élethelyzet, egy-egy személy. Elém hoz Isten gondolatokat, képeket, igéket, történeteket, hogy vezessem. Hogy aztán az imádságból fölkelve annak mentén menjek tovább. Ez történik valami ilyen itt is. Befejezi az imádságot, és megkérdi a 12-t, kinek mond engem a sokaság? Mit mondanak rólam az emberek? Ki vagyok én? Hogyan beszél rólam a tömeg, a népek? Mi történt eddigre? Elmondott Jézus egy csomó beszédet. Hú, nagyon jól beszél. Tett egy sor csodát, meggyógyított egy csomó beteget. Lázban fekvőt, sorvat kezűt, vérfolyásos asszonyt. Föltámasztott Naimi ifjút, föltámasztotta Jairusnak, a zsinagóga vezetőnek a lányát. Szép teljesítmény. És lehet, hogy még van csoda doktor forma. Sikerült neki, bejött. Na, amval ő praktikája. Valahol tanult valamit, amivel valamit tud. Még időben ért oda. Ki tudja. Valahogy megcsinálta. Valahogy. És mindezek után közvetlen imádság és kérdés előtt volt még egy csoda. A kenyér szaporítás csodája. Tegnapi olvasmányunk. És ez a zsidó ember számára, különösen a 12-nek már itt, ebben a kérdésben, hogy kicsoda Jézus, perdöntő lett. Mi ezt kevésbé érezzük ezt így át, de segítek. Először is az gyógyítások, amiket eddig Jézus tett, történt valakivel. Látták, ott voltak, hírét vették, hogy valakivel, egy emberrel. Ami szép és jó, nagyszerű, örülünk, álmélkodunk, hurrá! De most egy olyan csoda történt, amiben nem egy, hanem egy 5000 fős sokaság volt részes. És megajándékozott. Nem egy ember gyógyult meg, meg nem sok beteg gyógyult meg, hanem ott mindenki kapott a kenyérből. És ez a kenyér csoda, ez Izraelt egyértelműen a pusztai vándorlás idejére emlékezteti. Ha valaki olvassa Mózes 5. könyvét, a tegnapi szakaszban, ami ki van írva a kalózunkban, szerepel ez a mondat, hogy amikor téged erős kézzel és kinyújtott karral kihozott Egyiptomból. Ez a hivatkozás.
És Izrael népe tudja, hogy mikor minket Isten erős kézzel kinyújtott karral kihozott Egyiptomból, és ott vándorultunk a pusztában, és nem volt ennivalónk, akkor egyszer csak napról napra hullott a manna, az égi kenyér, amelyet naponta felszedtünk, a héten egyszer-két napit, hogy a nyugalom napján ne keljen, és ez tartott addig, míg kellett. És addig viszont mindig volt. És csak addig, míg nem volt más kenyerünk. És tudták, a kenyér egyértelműen, kizárólagosan Isten ajándéka a számunkra. Átélik benne, amit a 68. Zsoltárban így van Izrael népe, áldott az Úr, napról napra gondoskodik rólunk, ami szabadító Istenünk. Áldott az Úr, aki napról napra, mint szabadító Isten, aki kihozott Egyiptomból, gondoskodik rólunk. És az 5000-es tömeg ezt élte át. Hát csak egy valaki van, egyetlen egy valaki, aki erre képes. Nincs más. Más ilyet nem tud tenni. Ez csak Isten. Ez isteni jel. Ez isteni erő. Ez isteni megmutatkozás. Ez isteni kijelentés. Egyedül neki van erre hatalma, hogy a kenyeret így megszaporítsa számunkra, hogy abból a miből is? 13. vers. Ti adjatok neki enni. Hát nekünk nincs egyebünk. Nincs egyebünk. A nincsből 5 kenyér, 2 hal, hát ez semmi. Azzal a teremtett, azzal a megszaporított kenyérrel jól akadta a népet. Ez olyan mélységű csoda élmény, olyan mélységű Isten élmény a szívükben, hogy emellett nem lehet elmenni valami általánosságban. Hát igen, meggyógyult, na, hurrá, jó, az is meg, na, szerencséje volt, Jairus lánya talán meg se halt még, ki tudja, nem voltunk ott, csak egy-két tanítvánnyal volt bent. Ugye ismerős, amikor jönnek az elbizonytalanító kérdések, hát ott voltál, nem, akkor honnan tudod? Miért vagy úgy meggyőződve benne? Most nincs mese. Amit átéltél csodát, hogy te magad részese vagy, az Isten kibeszélhetetlen erejének és hatalmának, az Isten kizárólagosan egyedüli képességének és készségének, amit veled érted, tett, ott nem tudsz többet vitatkozni. Tudjátok, amikor azt mondja, ugye Tamás, majd akkor hiszek, hogyha oda tehetem az ujjaimat, ugye, a szögek helyére, meg a kezem az oldalára. És akkor jön Jézus egy hét múlva, és akkor gyere Tamás, hozd az ujjad meg a kezed. Én uram és én Istenem. Ez a leborulás. Akkor megadtam magam. Most már nincs több ellenérv. Már nincs innen, mit kimagyarázzak még ebből. Győztél, Uram. Nos, ebből a helyzetből, hogy nincs nálunk több, nincs egyebünk, mégis jól lakott az a tömeg, kérdi Jézus. Na most ezek után, mikor átéltétek ezt is, hogy olyan hatalommal cselekedtem, mint annak idején Isten, mikor kihozott benneteket Egyiptomból, akkor kinek mondanak engem az emberek? Teszi fel az első kérdést. Mit mond a nép, a tömeg, hogy beszél? És akkor kezdik mondani a tanítványok, így általánosságban írja Lukács, és akkor mondják így általánosságban, hogy vajon ki mit mondott, amit ott mentek a tömeg között, és mit hallottak. És mondja az egyik, hogy hát ő, azt mondják, talán Keresztelő János vagy, akit ugye Heródes lefejeztetett, de hát most föltámadt, és talán ő tesz ilyen csodákat. Hát mert ugye ki tehetne más ilyen csodát mostanában? Nem hallottunk másról, aki ilyen Isten embere lett volna, mint ő. Talán Keresztelő János lehet. Azt mondja a másik, hogy hát igen, még meg mondja valaki, hogy Mintha illés jött volna vissza, hiszen ő nem meghalt, hanem elragadtatott tüzes égi szekéren a mennybe. Tehát ő él. Lehet, ő jött vissza. Őt küldte most vissza az Isten, hiszen Malakiás könyve ezzel végződik, hogy eljön majd illés. Hogy akkor talán ez az az idő, mikor eljött illés, akkor ő tud ilyen csodát tenni. Hát az ő csodáit olvassuk ott az Ószövetségben, Királyok könyve. Biztos ő lehet. Vagy mondja más, hogy bárki lehetett a proféták közül. Lehet illés is akár, aki szembe mert szállni Aháb királlyal, meg Jezábellel, talán még a rómaiakkal is szembe fog szállni. Vagy lehet valamelyik másik proféta, Ézsaiás, Jeremiás, ki tudja, a nagy proféták közül, akik bátran hirdették az Isten igéjét, mint hogy ő is bátran beszél, és nem fél. Ezek közül valaki lehet. Igen, az emberek, a nép, a tömeg sokféleképpen gondolkodik Jézusról. És sokaknak van egy ilyen jó esetben kellemes, vallásos képe és gondolatvilága, hát igen, a Jóisten, aki megteremtett, aki gondoskodik, akinek az a dolga, hogy szeressen, meg törődjön, így ugyanúgy néha összefutunk, hol jobban járunk vele, hol rosszabbul, néha egy kicsit behúzzuk az életünkben, mert most jobban kell, néha jobban érezzük, hogy most illik, meg karácsony, vagy húsvét van, vagy valami, valahol ott van, az általánosság szintjén. Kell, hozzátartozik az élethez, benne van a történetben, valahol én is ott vagyok az ő történetében, valahova tesszük. Mikor hova talál? Mikor hogy jön ki a lépés? Na hát ilyen az élet, így megy. Meghallgatja ezt Jézus szépen, és akkor neki szegzi a tanítványoknak a kérdést. És ti? Hát ti kinek mondotok engem? És ilyen szemtől szembe, és ez alól nem lehet kibújni. Ti, akik a velem járó, velem imádkozó 12, 24, 77, akárhány a gyülekezetem vagytok, ti kinek mondotok engem? Ti hova tesztek engem? Ti hova rangsoroltok engem? Ti, akik ennyi, annyi és amannyi szavamat hallottátok, tudjátok kívülről. Ti, aki ennyi, annyi és amannyi csodámat ismeritek, nem csak a Szentírásból, a saját életetekben is már átértétek Istennek hatalmas cselekedeteit. Ti mit mondotok rólam? Ki vagyok én nektek? Hova tesztek engem? Ti kinek mondotok? És akkor azt mondja Péter, hogy az Isten Krisztusának. Mi téged az Isten Krisztusának mondunk. Na, ez azt jelenti, hogy igen, mi már tudjuk, hogy igen, Isten a te atyád, te pedig vagy az az elküldött, a megígért, akiről már réges-régen beszélt, az ő fia, akiről úgy beszél sokszor az Ószövetség, hogy az emberfia, ami azt jelenti, hogy aki embertől született, de mégsem csak ember, hanem az egész emberiségben egyedüli, egyedülálló valaki, aki Istentől jött, igen, tudjuk, hogy te vagy ez. És ezzel Péter gyakorlatilag beazonosítja Jézust, hogy kinek a fia ő? Isten fia ő. Kicsoda ő? A megígért messiás, aki eljön megváltani a világot. Akiről szólnak az ígéretek már Ádám és Évától a bűneset után, Ábrahámon keresztül, a profétákon keresztül, egészen mindmáig. Az eljövendő, aki még keresztül is bizonyságot tett előttünk. Péter saját magának, vagy mindannyiuknak a nevében fogalmazza ezt meg, mert benne megérett ez a hitvallás. Drága testvérem, muszáj szembenézni a kérdéssel. Neked kicsoda Jézus Krisztus? És nem a megtanult válaszra van szükség, a leckét föl tudja mondani bárki. Akár még el is tudod hadarni, mint a gyerekkorodban megtanult verset, amely törölhetetlen már az elmédből. Hanem az a kérdés, hogy szív szerint, a hited szerint, kicsoda Jézus Krisztus számodra? Ők felismerték, és már nagyon jól tudják, nem egy a proféták közül, nem keresztelő támad föl, nem Illés jött vissza, nem általános értelemben valaki, hanem a Krisztus, a Messiás, a megígért, aki megvált bennünket mindentől. Egészen odáig, amikor Jób azt mondja, hogy tudom, hogy az én megváltom, él, aki kifizeti értem a váltságot. Még ha por leszek már is. Ma téged kérdez ebben az igében, amit eddig megéltél, ő belőle kinek látod, kinek tudod őt, kinek vallod őt. Jöttél ma is életed sokféle dolgából, ügyeidből, küzdelmeidből, fáradtságaidból, de jöttél a reménységeidből, a vágyaidból, az örömeidből. Jöttél hálával, s félelmekkel, örömökkel, és hiányosságokkal, ahogy mindig vagyunk. Jöttél békességgel, vagy éppen némi zaklatottsággal, mert mindig vagyunk, hol így jövünk, hol úgy. De kihez jött? Maradhatsz abban az általánosságban, hát, az én teremtő Istenemhez. Itt van most gyerekek, mert jól tudják a leckét, kicsoda Isten, hát aki megteremtett minket? Ott a pont, eddig jó. Hát aki megváltott minket? Miből? Hát azt nem tudom. Kihez jöttél? Ja, aki gondoskodik rólunk. Tényleg? És akkor itt valahol elég, ha beélesíteném a kérdést, hogy tisztázzam, ki nekem az a Krisztus, akihez vasárnapról vasárnapra idejövök, ki nekem az a Krisztus, akinek az igéjét naponta olvasom, ki nekem az a Krisztus, akihez szüntelen imádkozom, ki nekem az a Krisztus, aki az életem. Ki nekem az a Krisztus, aki engem végig tud vezetni az élet minden útján, még a legveszedelmesebb útján is, aki át tud vezetni a halál völgyének ösvényét is, hogy én az örök fényességben és ragyogásban érkezzek. Megvan? Amikor ezt elmondják a tanítványok, akkor jön Jézus, és elmondja ezt, amit a 22. versben mond magáról. Szenvednie kell, elvettetnie, megölhetnie, de harmadnapon feltámad. És azt mondja, most még nem mondjátok. Ők se értik egészen, hogy mi ez, de hát aztán a többiek meg végképp nem értenék. Most még nem. Majd, ha minden világossá lesz. De ez fog történni. Szenvedni fogok, meghalok. De harmadnapon feltámadok. Egészen egyértelművé teszi, hogy ez fog történni. Egyes szám harmadik személyben mondja, hogy az ember fiával ez fog történni, de hát értik már, hogy róla beszél. És akkor jön ez a kérdés, hogy hiszed-e, hogy mindez érted történt? Hogy az ő szenvedése, elvettetése, az ő halála, az ő föltámadása érted történt. Pont te érted. A te életedért, a te vigasztalásodért, a te megváltásodért, a te reménységedért, a te életed gyümölcsöző voltáért, és a te örök életedért. Hiszed-e? Hiszed-e, hogy ezt ő végezte el, és csak is ő? És hogy csak neki van ebben része és győzelme, és te csak elfogadó vagy? Mi úgy szeretnénk hozzátenni önrészt. Nincs önrészem. Nem tudok fizetni. Fizetésképtelen vagyok. Ő fizetett. És nem csak fizetett, hanem győzött is. És ebben a győzelemben van új életem és örök életem.
Szó került arról mostanában többször, hogy kevesebben vagyunk Isten tiszteleten. Igen. Látom. És azt is tudom, nagyon-nagyon sokan betegek, az iskolában is félosztályok járnak, sokszor annyi sem. Kérem, nem is tudom, hogy lehet itt tanítani. Mert ugye hittan, hát jó, elmondom azt a történetet kétszer, ma is, meg jövő héten is, most egyik fele hallott, a másik fele. De matekból nem lehet kiadni, vagy történelemből két leckét, mert akkor ott hiányzik valami. Nem könnyű. Tehát csak a beteg, tudom. És azért is esetleg nem tud valaki jönni. Vagy nem merne, hogy itt fertőződjön, vagy fertőzzen. Tudom. Meg azt is tudom, hogy az életnek vannak történései, amikor felülírják a mi tervünket. És úgy volt, hogy jövök, és itt vagyok, de olyan jött, igen, van. Nem, nyilván nem évente 53-szor jön közbe, mert az gyanús. De hadd mondom, és pont ennek a kérdésnek, hogy kicsoda neked Krisztus, ennek a tisztázására szól, hogy beszélgetünk. És hallom, amit mondasz, hogy most miért nem. És érzem bent, hogy ez simán félre lehetett volna tenni. Ha erősebb benned az, hogy kicsoda Krisztus. És időnként ezt mondom is, és talán meg is bántlak, pedig nem akarlak. De pont erről van szó, hogy nagyobb-e bennem Krisztus és az ő győzelme, amiről itt beszél, hogy ő meg kell halljon és föl kell támadjon, nagyobb-e benned, mint egy csomó ügy, történés, mint az életnek egy csomó rohanása és forgatoga, ami magával sodor, beszippant, nagyobb-e benned Krisztus? Mind küzdünk ezzel. Persze, hogy én is. Hát hogy ne? Nekem könnyű ideálni minden vasárnap, mert ez a dolgom, ezért fizettek, rendben. Neked ez sokkal nehezebb. Világos? De arról szól ez a kérdés, hogy itt vagyok-e Isten tiszteleten, hogy olvasok-e igét minden nap, hogy van-e imádságom, van-e szolgálatom, megragadom-e biblióra vagy imaóra alkalmát. Arról szól, hogy mekkora bennem Krisztus, hol van ő a látásomban, a gondolkodásomban, az értékrendemben, a hitemben. Arról szól, hogy igaz-e rám, amit múlt héten az első parancsolatban beszéltünk, hogy én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak, ne legyen más Istened, hogy engem nem előzhet senki. Hát erre a tisztázásra hív ma minket Isten. És talán kimondom, hogy az áment, elérjük az éneket, imádság, hazamegyünk, megesszük az ebédet, de ne érjen itt véget ma se. Hanem gondolj csak végig magadban, hogy ki mindenki igyekszik, és akarja megelőzni benned, hogy ő meghalt és föltámadott, hogy ő a győztes, hogy ő a főnök, az üdvözítő. És hogy ki mindenkivel kell így megküzdj saját szívedben és lelkedben, hogy az ő győzelme a te győzelmed legyen. Szüntelen. Mit tegyek? Egyszerűen csak válaszolj Jézus kérdésére. Onnan a szíved mélyéről, a szívedet kitárva, igazán imádva őt teljes bizalommal. Megvallva benne akár a hiányosságaidat, a küzdelmeidet, talán a félelmeidet. Kérve benne,
amire úgy érzed szükséged van. Vállalva a gyöngességet, a törtséget, az esendőséget, és azt is, lehet már sok helyen próbálkoztam, de most már tudom, hogy csak nálad járhatok sikerrel. Te jössz. Mindegy, csak légy vele ott, egy nagyon őszinte, bizalmas beszélgetésben. Hiányosságaiddal, elköteleződéseddel, kétségeiddel, vagy meggyőződéseddel, megfogalmazott vágyaiddal, mindennel. Aztán éld. Nekem is. Te vagy a Krisztus, a megváltó, az üdvözítő. Amen. Az ige hirdetésre válaszolva a 249-es dicséret első versével magasztaljuk Istent. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. 249 első verse. Hagyjuk meg a fejünket, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük szépen, hogy megállítasz minket, és ránk kérdezel. Köszönjük, hogy nem hagyod, nem engeded, hogy elszürküljön, elhomályosodjon az az érthetetlen, különleges történet, hogy meghaltál és föltámadtál értünk. Köszönjük, hogy ebben van a mi vigaszunk, bűnbocsánatunk, életünk, örök életünk. Köszönjük. Így köszönjük mindazt, amit az elmúlt héten elvégezhettünk, ha valahol rólad bizonyságot tehettünk, ha valamiképpen a te csodádat, hatalmadat, szereteted, jóságodat átélhettük, légy érte áldott. De így kérünk az előttünk álló hétért is. Hogy tudjuk úgy tovább menni, hogy tudjuk, ki vagy. És ebben a bizalomban éljük meg életünket, akkor is, mikor nehézségekkel küzdünk, így kérünk, vigasztald a gyászolóinkat, gyógyítsd a betegeket közöttünk, igazgasd a téveigőket, tisztítsd a gondolatainkat. Adj előmenetelt ügyeinkben. Könyörülj rajtunk. Áld meg így az egész gyülekezetet, az Anyaszent Egyházat. Téged kérünk, mi hamarabb érjenek végig ezek a nagy betegséges, járványos akármi. Téged kérünk, te adj növekedést, épülést a gyülekezetnek, az Anyaszent Egyháznak. Te áld meg a vezetőinket bölcsességgel, józansággal. Te légy velünk küzdelmeinkben, nehézségeinkben. És te légy az, aki újra elhozol vasárnap, és ünneppé teszed ezt a napot nekünk. Köszönjük, hogy így lehet. Te látod, te tudod a nagyvilág sokféle történését, amelyekhez mi nem is értünk, kapunk információ, foszlányokat, tudunk-e mit kezdeni vele, vagy se? De kérünk, könyörülj a szomszédban dúló háborúban, hogy valahogy végre befejeződhessen. Könyörgünk a világ felelős vezetőiért. Adj nekik békességes szándékokat, indulatokat. Áld meg most a családi együttléteinket. Te teremts békét, harmóniát az ebédlőasztal körül. Te áld meg a délutánt. és készíts el minket a jövő hétre. Amen. Fennállva együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljunk helyet. És a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdettem elsőképpen az adakozást. Korintusokhoz írott levélben olvassuk. Hálát adok neked mindenkor, mert te munkálkodsz, nevedben reménykedem, mert jó vagy híveidhez. Nem a korintusi levél, de nem baj, de nem lett pontosítva. Hálaadásunk része az adakozás. Alkalmainkat hirdetem. Isten tisztelet a szokott rendszerint, gyermekisten tisztelet és Isten tisztelet vasárnap. Nagyon fontos, ki van téve a választói névjegyzék ott az asztalon. Kérem szépen nézzük meg, ellenőrizzük le, jól vagyok-e benne, jók-e az adataim, egyáltalán benne vagyok. Ugye az van benne jó esetben, aki az elmúlt esztendőben egyház fenntartó járulékot fizetett. Nézzük meg, stimmelünk-e, mert ha bármi némi választásra van szükség, csak az választ ható, és azt választ hat, aki benne van. Aki nincs benne, az sajnos nem. Úgyhogy kérem szépen, nézzük meg figyelmesen. Aztán tudom, hogy tavaly nagyon sokan elmaradtak a fenntartó járulék befizetéssel, ezzel kaptak most levelet. Köszönjük szépen, akik azóta hozták vagy utalták. Arra biztatok mindenkit, hogy ha utalásra állítjuk, rendszeres utalásra a járulék fizetést, mint jó néhányan megtették, akkor biztos, hogy nem marad el, akkor nem kérdés, hogy fizettem az idén vagy se. Az tavaly volt december, vagy két év, vagy hogy volt, vagy nézzünk már utána, mert nem emlékszem, akkor tudom, hogy ez mindig jön. Tudom, kicsi pénzbe kerül, így van, de így nézve meg egyszerűsít. Aztán presbiteri gyűlésünk volt az elmúlt héten. Az egyház fenntart járulékot összegében alapvetően nem változtattuk az idei esztendőre nézve. A felnőtt dolgozóktól kérjük és fogadjuk a 40 ezer forintot személyenként, és a nyugdíjasoktól a 20 ezer forintot kérjük. Itt annyi, hogy ez az egy kategória maradt, a 70 pluszost kivettük belőle, mert sokat bonyolít. Tehát 40, illetőleg 20 ezer. Bárkinek szabad többet is adnia, akinek van hála a szívében és anyagi lehetősége, és aki kevesebbet tud hozni, mert nehezebb az élete, attól meg azt fogadjuk el szeretettel, mindenki a maga hálája és a maga lehetősége szerint adakozzék. Köszönöm szépen az úrvacsora felajánlásokat, ott van kint az asztalon a lap, lehet rá még iratkozni, ha van hely, kenyérre és borra. Köszönöm, ha valaki tud iratkozni a temetőbeli fűnyírásra, elkészült ennek a dokumentuma szépen, nem látom Bencét hirtelen, megcsinálta, összeállította, hogy menetrend szerint legyen nyírva a temetőben a fű. Ez egy sok emberes történet, tehát ha egy emberre vagy kettőre marad, az lehetetlenség, akkor jönnek és panaszkodnak, hogy nagy a fű. Hát igen, akkor nagy a fű. Igen, ha nem nyírjuk, és esik az eső, akkor nagy a fű. De kell ember, aki fölveszi a fűnyírót, fűkaszát, és neki lendül, és végigmegy a temetőn egyik oldalon, vagy másik oldalon. Köszönöm, ha ebbe tudunk, itt nyilván férfiakról beszélünk alapvetően. De asszonyok segítségét, és nagyon szépen kérjük és fogadjuk, hogy kezdjen tudatosodni, hogy van kukánk, és oda lehet vinni a kukába a szemetet, és nem pedig a dombra hányni. Tudom, hogy kicsit többet kell menni, legalább 80 lépés, meg vissza is, szóval tényleg, de szóljunk egymásnak, figyelmeztessük egymást, el lehet vinni odáig, kerüljön oda a virág, főleg a sok művirág, meg az a üvegizém is oda, mécses, stb. Hadd rendeződjön a temetünk környék, és köszönöm, aki ebben munkálkodik, és részt vesz benne. Hirdetem még az iratterjesztés, mint mindig most is lehet válogatni, könyvet, kiadványt, bármit, és köszönöm mindenkinek minden némű szolgálatát és igyekezetét. Karcsi szeretne szólni.
Kedves testvérek, templomunk idén lesz 240 éves. 1781-ben II. József német-római császár, magyar és cseh király kiadotta a vallásszabadsággal kapcsolatban egy úgynevezett türelmi rendeletet. Ennek nyomán a Magyarországon élő református közösségeknek lehetősége nyílt arra, hogy templomot építsenek. Persze erős korlátozással, mert a türelmi rendelet után épülő templomoknak még nem lehetett tornya, és a bejárata nem nézhetett az utcára. A Verőcén élő, akkor élő eleink, református eleink nem tétlenkedtek. A türelmi rendelet kihirdetését követően azonnal gyűjtésbe kezdtek, és 4 év küzdelme után, mert hatalmas ellenszélbe kellett a templomot tervezni és előkészíteni az építését, mert akkor még a ellenreformáció erői erősen jelen voltak Magyarországon, és mindent megtettek, hogy nekünk ne legyen református templomunk. És 1785. május 3-án letették a templomunk alapkövét. És már augusztus 14-én az új templomba tartották a háladó Isten tiszteletet. Csak úgy megjegyezném, hogy a 42. Zsoltár 5. verse alapján majd mindenkinek a figyelmét ajánlom, nagyon szép a templomépítésről szóló szakasz. Idén szeretnénk erről méltóképpen megemlékezni, az alapítással és a szeretett készedmény évről. És szeretnénk egy kiadványt összeállítani, ehhez kérnék segítséget, hogy akinek otthon van valamilyen relikviája, régi fénykép, keresztlevél, vagy konfirmációs emlékre, bármi, ami gazdagítaná, színesíteni ezt a kiadványt, azt örömmel fogadjuk, és természetesen a felhasználása után vissza fogjuk szolgáltatni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy szeretném.
Köszönöm szépen, még akkor mondom, hogy terveink szerint szeptember 14-én, ott azon a vasárnapon, most megint nem emlékszem vasárnapra, tartunk egy egész napos hálaadó ünnepet. Azért nem május 3-án, mert ott anyák napja, 4 napos ünnep, vagy vagyunk, vagy nem. Azért nem augusztus 10-án, mert mindenki nyaral. Ugye ez egy más életforma volt annak idején, 240 éve. És akkor azt álltuk, hogy egy szeptemberi vasárnapra tesszük, reménység szerint Esperes úr és a testvérgyülekezet, Pomázi testvérgyülekezet küldöttsége érkezni fog hozzánk. Még annak a menetrendjét, forgatókönyvét kitaláljuk, de úgy szeretnénk, hogy itt ünnepeljünk egész nap. Nagy hálával, Isten magasztalva, dicsőítve, jókedvel, megemlékezve régiekről, megformálva a jövő reménységét, gyerekeinkkel, ifjainkkal, ahogy az ének mondja, idősek és vének együtt vagy a hitvallás. Köszönöm, Karcsi, és köszönöm, hogy Karcsi sokat dolgozik ezen a kiadványon. Akinek ehhez ötlete van, azt is köszönettel vesztük. Aki bármivel szeretne részt venni szolgálatba, munkába, akár főzésbe, bármivel, kulcsbúcolásba, vagy éppen adakozásba, bárki, bármi módon természetességgel részt vett. Köszönjük előre is. Isten tiszteletünk bezárásaképpen a 291. dicséretet énekeljük, annak mind a 4 versét, vezess Jézusunk, s véled indulunk, és utána a szózattal zárjuk az Isten tiszteletet. Az Úr legyen gyülekezetünk őrizője, áldott szép vasárnapot, megáldott jövő hetet kívánok mindnyájunknak. Isten velünk, viszontlátásra! Thank you.